Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 61. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 61. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik. Kiáltásom, halld meg, Isten! El helyünket, és keressük ki a 272. dicséretünket, és a dicséretnek énekeljük az első 4 versét. A 272. dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 28. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek a szent sákramentumainkhoz, azon belül is az úrvacsorához kapcsolódnak.
Úrnapja. 75. kérdés. Mi módon emlékeztet és tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában, és minden ő javaiban neked is részed van? Felelet. Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk ama megtöretett kenyérből, és igyunk ama pohárból az ő emlékezetére. És ehhez az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Tovább, hogy ő az én lelkemet a magam megtöretett testével és kiontatott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amelyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. 76. kérdés. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni, és kiontott vérét inni? Felelet. Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekbe van, mi pedig e földön vagyunk. Az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk. S miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon szent lélek éltet az örök életre és kormányoz. 77. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint ők megtöretett kenyérből esznek és e pohárból isznak? Felelet. Az úrvacsora szereztetési igéiben, melyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, ama az új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? E kenyér, melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? mert e kenyér egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk.
Isten igéjére figyelünk a következőkben, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, a 16. verstől a 24. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és azt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szílászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatták városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépték ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd a börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta. Isten áldása, kegyelme kísérje a mi együttlétünket, vezesse a mi gondolatainkat, hogy személyes üzenetet vehessünk tőle. Jártek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert ahogyan énekeltük is, mind jó, amit te teszel a tieiddel, és azok által az ő javukat munkálod ebben a világban. Nem könnyű ezt olykor elhinni, amikor életünk nehézségeiben, sűrűségeiben járunk, és talán magányosnak és vesztesnek érezzük magunkat. De köszönjük, hogy te benned és te nálad vigasztalódhat a mi lelkünk. Köszönjük, hogy te megerősítesz bennünket, és köszönjük, hogy meggyőzően megmutatod nekünk azt, hogy valóban mindennel, ami javunkat munkálod a te dicsőségedre. Köszönjük te neked, hogy így jöhettünk ma, így érkezhettünk ide a templomba, és köszönjük, hogy majd így is indulhatunk útnak. Adjad a szívünkbe ezt a bizonyosságot, ennek a bizonyosság kapcsán adjad a szívünkbe a szomjúságot is, a te igazi, tiszta dolgaidnak, szavaidnak megértésére. Kérünk, Urunk, erősíts és tarts meg bennünket lelked által, óvjál meg minden téveigéstől és tévtanítástól, de engedd, hogy a te tiszta ígédet a mi szívünkbe zárjuk. Így kérjük, hogy lelked által, ígéreted szerint légy és maradj közöttünk, s légy a mi jó mesterünk, tanítónk, megváltónk, üdvözítőnk, aki a sötétségből világosságra vezetsz bennünket. Amen. Folytatva könyörgésünket az igehirdetés hallgatására készülve, a 168. dicséretünk első két versét énekeljük. A 168. dicséretünk első két versét, az első vers így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas, nagy Úr! Isten igéjét a rómabeliekhez írott levél első fejezetéből olvasom, tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, az első fejezet 16. verséből, ahol ezek találhatók megírva: mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap nem kisebb dologról szólt közöttünk Isten igéje, mint arról, ahogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot képviselő testvéreink, Pál apostol és az ő munkatársai partra szálltak Európában. És arról szóltunk, hogy ez a partra szállás milyen hatalmas és milyen jelentős, minden egyéb történelmi partra szállásnál nagyobb hatásokat idézett elő, bár kicsiny kezdet volt ez. Hallhattunk az evangélium útjáról, Isten útjáról, az ő győzelméről, amikor is egy Lídia nevű üzletasszony megtért, mert Isten megnyitotta az ő szívét, hogy befogadja az evangéliumot, nem csak ő, hanem egész háznépe, Istennek szentelje magát. Ez volt az az első és látszólag kicsinyke győzelem, amely Isten ügyének győzelme lett az európai kontinensen. De ha figyelemmel olvassuk Lukács evangélista beszámolóját, akkor megfigyelhetjük azt, hogy tulajdonképpen három történetet mond ő itt el, és az evangélium győzelme is három lépcsős, amikor megérkezik Isten ügye, Jézus Krisztus ügye Európába. Ezek közül, az események közül a másodikat olvastam az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, ahol láttuk először azt, hogy az evangélium, Jézus Krisztus legyőzi az emberek szívét, meggyőz embereket, és aztán most olvasunk egy másik győzelemről. Azt olvassuk, hogy Pál apostol Lídia és az ő háznépének megtérése és odaszánása után ott marad Filippiben, hiszen így folytatja Lukács a leírást: történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, azaz gyakorolták magukat továbbra is abban, amelyben Lídiát is utol érte a kegyelem, hogy tudnélik kijártak Filippi mellett egy folyó partjára imádkozni. Nos, azt olvassuk, hogy egy rabszolga lány, akiben jövendő mondó lélek volt, és ezért jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak, most, amikor találkozik Pál apostollal és az ő munkatársaival, akik igyekeznek az imádkozás helyére, nagy és ingyenes reklámot csinál. Pálnak, a munkatársaknak, meg annak az ügynek, ami miatt ők ott vannak Filippiben. Azt olvassuk, hogy ez a leányka elkezd kiabálni, és ezeket mondja: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Fontos ennek a néhány mondatnak minden szava, mert a magasságos Isten kifejezés, amit itt használnak, az ottani, akkori görög kultúrában azt jelentette, hogy minden isteneknek a feje, aki a mi isteneink fölött való Isten. Azt mondja ez a leányka, hogy azok az emberek, akik itt mennek, vagy itt jönnek velem szembe, vagy amikor megy utánuk, akkor ezt kiabálja, ezek az emberek nem azoknak az isteneknek a szolgái meg küldöttjei, akiket mi imádunk, hanem annak az Istennek a követei, akik a mi isteneink főnökei, vagy főnöke, mert egyes számba beszél. A magasságos Isten szolgái. És mit mond még ez a leányzó? Mit kiabál még ott? Azt mondja, az üdvösség útját hirdetik nektek. Talán csak arra gondolunk, hogy az üdvösség dolga, az örök élet dolga inkább a zsidókat érdekelte, de nem így van ez. A görög kultúrában ott akkor nagyon divatos téma volt az üdvösségről beszélni. Úgy látszik, hogy a pogány világot is érdekelte az újból és újból változó intenzitásra, hogy mi van a halál után. Vannak az emberiség történetének olyan szakaszai, amikor az embereket ez nem nagyon foglalkoztatja, és van olyan szakasz, amikor az emberek között szinte divat témává válik. A legtermészetesebb módon beszélünk arról, hogy van a halál után élet. A görögöket is érdekelte, és érdekelte az őket, hogy hogyan és mi módon lehet nekünk az üdvösségre eljutnunk, a boldog örök életre. Hogyan léphetünk mi a földi szenvedések útjáról egy jóba át? Vagy a földi jót, hogy válthatjuk majd egy még jobbra föl? És ez a leányka azt kiabálja most, Pál apostol és az ő munkatársai nyomán haladva, hogy ezek az emberek annak az Istennek a szolgái, aki minden isteneknek főnöke, és nem kisebb dolgot hirdetnek ők itt meg nektek, mint az üdvösség útját. Azt gondolom, hogy ezt mindenki, aki hallotta, gyorsan összerakta magában, ahogy ma is összerakjuk gondolatban, hogyha ezek a legfőbb Istennek a szolgái, és arról beszélnek, hogy az általunk láthatatlan világban hogy lehet az üdvösségre jutni, akkor ezekre oda kell figyelni. Mert ilyet más nem tud. Akkor ezek valami olyasmit hirdetnek, amiről nekünk nem lehet tudomásunk, de nekik mégiscsak van. Testvérek, az az igazság, hogy ez a jövendő mondó rabszolgalány az igazságot hirdette meg. Mert valóban úgy volt, hogy Pál apostol és az ő munkatársai a magasságos Istennek szolgái, Jézus Krisztus követei, és valóban az üdvösség egyetlen útjáról tettek bizonyságot Lídia előtt is, meg az ő hallgatóságuk előtt. Megkérdezhetné valaki, van-e baj ezzel? Van-e baj azzal, hogy most ez a leányka nagy és ingyenes reklámot csinál az evangélium ügyének? A mai üzleti meg haszonleső világszemléletünk nyilván azt diktálja nekünk, hogy azt mondjuk, hogy nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Hát ha igazat mond, akkor miért lenne vele baj? Hát nem hazudik. Hát a valóságot állítja. Hát Pál munkatársai tényleg a magasságos Isten szolgai, tényleg az üdvösséget hirdetik. Nem szabad ebből problémát csinálni. El kell ezt fogadni, sőt, örülni kell neki. Örülni kell neki. Azonban testvérek, nyilván baj van ezzel a dologgal. Nyilván baj van ezzel a dologgal, mert miután több napon át ezt csinálja ez a leányka, azt olvassuk Pál apostolról, hogy őt ez egyre jobban bosszantja, és aztán Jézus nevében megparancsolja a leánykában levő léleknek, hogy menjen ki a leánykából. És azt olvassuk, hogy az még aznap el is hagyja a leányzót. Testvérek, nyilván az az első gondolatunk, hogy ez a Pál annak ellenére, hogy zsidó származású volt, nem volt jó üzletember. Nem tudott élni egy jó lehetőséggel. De mielőtt erre gondolnánk, hogy Pál nem használta ki az ingyen reklámot, azért gondolkozzunk el azon, hogy mi is történt itt valójában. Nem kevesebb történt, mint hogy Pál apostol felismerte az ördög játékát. Az ördög játékát. Amikor azt mondja ez a tudósítás Lukács evangélista részéről, hogy a leányban a jövendő mondásnak lelke volt, akkor ezzel teljesen egyértelművé teszi azt, hogy ez a leányka megszállott volt. Méghozzá egy gonosz lélek által megszállott leányzó volt. És az is nyilvánvalóvá válik, hogy mint másokat is, ez a gonosz lélek megkaparintotta ezt a leányzót. Rátelepedett az ő egész személyiségére. Használta ennek a leányzónak a nyelvét, a száját, a hangszálait, az egész testét, és ez a leányzó nem volt ura önmagának. Nem arról van szó, hogy a leányka valami jó képzést kapott valahol, és valami olyan szemet, vagy olyan értelmet, hogy valóban a jövendőbe látott. Mert a jövendő az a láthatatlan világ része előttünk. Mi azért nem látunk a jövőbe, mert nem látunk oda. Nincs arra képességünk. A jövőről nyilván azt tud nekünk valamit elárulni, aki maga a láthatatlan világ része. Az a démoni lélek, amely ezt a leányzót megszállta, valóban látott valamennyit a láthatatlan világból, ezt kimondta a leányzó száján keresztül, így volt ő jövendőmondó, és így csináltak belőle jó üzletet azok, akiknek a rabszolgája volt. Tulajdonképpen Pál apostol fölismeri az ördög játékát. Azt, amit a többi ember nem ismert föl, hogy itt nem a leányka a kulcs, hanem ebben a leánykában ott van egy idegen lélek, aki szól általa. Ezt sok ember nem tudta megkülönböztetni. Ők azt gondolták, hogy ez a leányka, ez az ő képessége. És nem gondoltak arra, hogy a leányka és ez a lélek elválasztható egymástól. Nem csak ezt ismeri föl az apostol, az ördögnek ezt a fajta erejét és hatalmát, hanem azt is fölismeri Pál apostol egyre tisztábban és világosabban, hogy az ördög össze akarja mosni az evangélium, az üdvösség tisztaságát és tiszta ügyét a maga sötétségével, hogy a maga sötétségét még jobban eladhassa. Nagyon jól passzol ez az esemény ahhoz a kijelentéshez, amely az ördögről úgy beszél, hogy ő a hazugság atya, másfelől pedig azt mondja róla a Szentírás, hogy a világosság angyalának is kész beöltözni, hogy minél többeket elhitessen. És itt ennek vagyunk most a tanúi, egy óriási hazugságnak, annak a hazugságnak, hogy a leánykában munkálkodó lélek azonos azzal a lélekkel, amely Pál apostolt és az ő munkatársait vezeti. Hiszen ez a lélek dicséri azt a lelket. Holott tudjuk, hogy az Isten személye és az ördög között óriási feszültség van. Egyetértésnek még csak nyoma sem. De az ördög, a hazugság atya nem riad vissza attól, hogy az Istent és az ő szolgáit dicsérje. De miért teszi ezt? Azért, hogy ezzel az ő sötét világát összemossa az evangélium tiszta világával, és így magát még jobban eladhassa. Jézus azt mondta, hogy ő ítéletre jött ebbe a világba, hogy megmutassa, hogy mi a fehér és mi a fekete, mert bárki bármit nyilatkozik, testvéreim, ebben a világban. Ebben a világban van fehér és fekete. És az Isten előtt csak fehér van, és csak fekete van. Az ember gondolhatja azt, hogy a szivárvány minden színe eladható, megélhető, de az Isten tiszta világában két szín van, a fehér meg a fekete. És ezt Isten nem engedi meg, hogy az ördög összemossa. Mert az ördögnek ez a célja, hogy a fehéret szürkévé tegye, és a maga feketeségét egy kicsit följavítsa, és eladhatóbbá tegye. Pál apostol fölismeri ezt. Nem olyan könnyű ezt fölismerni, testvérek. Egyáltalán nem könnyű fölismerni. Valami nagy és mély, szent kapcsolat kell ahhoz, hogy Isten lelke leleplezhesse a hívők előtt, az evangélium követei előtt a sátánnak ezt az ördögi cselvetését, a sátánnak ezt az ördögi színjátékát. Pál apostolnak igaz szent kapcsolata volt Jézus Krisztussal, Istennel. És ezért megérezte azt, hogy itt valami nincsen rendben. Mondjuk így, hogy gyanús lett neki. A legtöbb ember elfogadta volna ezt, és azt mondta volna, hadd szóljon, még hangosabban, nem akar még valaki kiabálni. Ezért jöttünk ide. De Pál apostol Isten világosságában, az Istennel való szent kapcsolatban megérti azt, hogy itt nincs ezzel minden rendben. Testvérek, az evangélium terjesztésébe nem vonható be semmi olyan dolog, akár ingyenesen sem, ami az Isten tisztaságával, az evangéliummal összeférhetetlen. És ezt hadd helyezem a szívetekre, mert ma nagyon sok ember, nagyon sok szervezet veszi a szájára Isten nevét, azokat a bibliai fogalmakat, amelyek az Istenéi. És lehet annak örülni, hogy milyen jó, hogy beszélünk az Istenről, de lássátok meg, hogy ebben a világban ma is végzi az ördög a maga alantas sunyi dolgát, amellyel az Isten tisztaságát el akarja szürkíteni, és a maga sötétségét fel akarja javítani, és eladhatóbbá akarja tenni. Isten azonban nem engedi meg, hogy az ő ügyét minden áron képviseljék ebben a világban. És ezt mi sem engedhetjük meg, hogy az Isten ügyét minden áron képviseljük ebben a világban. Tisztátalan emberek, akik az Isten nem ismerik, tisztátalan módszerek, a világban ugyan elfogadott, de Isten előtt nem legális tudatmódosító eszközök meg praktikák Istennek nem tartoznak a kellék tárába. Mondhat akárki akármit, Isten nincs rászorulva arra, hogy az ő evangéliumát, az ő útját az emberekhez minden áron véghez vigye. Testvérek, ha tisztátalan a mi szívünk, ha tisztátalanak a módszereink, amivel Isten evangéliumát akarjuk szolgálni, ha bevesszük a világ praktikáit, amellyel megpróbálják a tömegeket befolyásolni, ha a kereszténység erre az útra téved, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy Jézus Krisztus kilép mögülünk, és ott maradunk egyedül. Erő és világosság nélkül. A keresztény egyházak óriási krízisének az egyik alapvető problémája ma ez ebben a világban. Úgy beszélünk Jézusról, és úgy akarjuk Jézust elfogadhatóvá tenni, hogy Jézus az ő lelke által már rég nincsen ott közöttünk. Ha tisztátalan életet élünk, ha az életünkben megtűrjük Isten mellett a sátán által ügyesen belopott praktikákat, erőket, hatalmakat, gondolatokat, ha az élet vitelünkben nem alkalmazzuk az Isten tisztaságát, akkor vegyük tudomásul, hogy nincs rászorulva Jézus arra, hogy általunk valamit elvégezzen, majd elvégzi máskor és mások által, akiknek a szíve nyitott az ő tiszta világára, és be van zárva mindazelőtt, amihez Istennek semmi köze nincs. Testvéreim, az evangélium hirdetése és továbbadása nem olyan egyszerű dolog, ahogy azt sokan megálmodják. Az nem olyan egyszerű dolog, hogy kiközvetítjük a tévén. Az nem olyan egyszerű dolog, hogy kiállunk az utcára és mondjuk. Mert ha az Isten lelke nincsen velünk, akkor a szavaink a másik embernek maximum a fülét fogják elérni, de nem fogják elérni a szívét. És ezt Pál apostol csodálatos módon ismerte föl. Több napig türelmes. És megkérdezhetnénk, hogy miért nem reagál azonnal? Ha ő ezt fölismerte, talán azért, testvérek, mert ez a fölismerés sem ment olyan egyik pillanatról a másikra. Aztán ha el kellett hozni egy döntést is Pál apostolnak. Mérlegelnie kellett azt, hogy mit fog most tenni? A jó döntésekhez azért általában kell egy kis idő az embernek, meg csend, ahol valaki tud bennünket tanácsolni. És egészen biztosak lehetünk abban, hogy abban a pár napban Pál apostol eljutott annak a fölismerésére, hogy ez nem Istentől van, és eljutott annak is a fölismerésére, hogy erre Istennek nincsen szüksége. Meg eljutott arra a fölismerésre is, hogy itt van egy szerencsétlen rabszolgaleány, akit az ördög fogva tart és beszéltet, és ez a szerencsétlen leányzó egy eszköz, akinek saját személyisége valahol legyőzve, összetörve, ott lapul ő benne, de nem ura önmagának, szabadulásra van szüksége. És az a pár nap arra is kellett, hogy Pál apostol megtalálja az alkalmas időt, hogy megértse az alkalmas időt, amit a Biblia kairosznak nevez. Azt az időt nevezi így a Szentírás, amikor Isten cselekszik. Testvérek, Pál apostol megállása, ahogyan ráparancsol Jézus Krisztus nevében erre a lélekre, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, nem véletlenszerű, hanem annak a következménye, hogy Pál szoros kapcsolatban van Jézussal, és Jézus vezeti őt, miszerint most akarok cselekedni. Félreértés ne legyen, sok keresztjén úgy gondolja, ha Jézus nevét emlegetjük, akkor ő megidézhető, mi meg abrakadabrázhatunk a nevében. Az egyház is sokszor esik ebbe a hibába, amikor azt mondja, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében, s azt hisszük, hogy akkor, ami most következik, a Szent sérthetetlen és visszavonhatatlan. De itt nem erről van szó, testvérek. Arról van szó, hogy az evangélium Jézus ügye, Jézus cselekszik, az ő munkatársai pedig fölismerik Jézus Krisztus cselekedetének az idejét. Ez elképzelhetetlen anélkül, hogy a hívő emberek, hogy Pál apostol ne legyen a legszorosabb élet közösségben Jézussal. Hosszú házassági utak után szokták mondani az emberek azt, hogy ismerem már a gondolatait. Ismerem már szeme járásából azt, hogy mi jár a fejében. Miért gondoljuk Istenről azt, hogy őt csak úgy hip-hop megismerhetjük, hogy kimondjuk a nevét, és az ő nevében akármit mondhatunk, kívánhatunk, cselekedhetünk. Akinek nincs szívbéli, szoros kapcsolata Jézus Krisztussal, aki nem hagyatkozik rá Jézus Krisztusra, azt nem tudja Jézus Krisztus vezetni. Pál apostol vár türelmes több napig, amíg felismer, amíg megérti, hogy mit kell tennie, és addig, amíg meg nem érzi, hogy Jézus Krisztus most fog cselekedni. És akkor szólal meg ő Jézus Krisztus nevében. Mert nem Pál apostol cselekszik, az ő ereje kevés ehhez, az ő ereje semmi a démoni lélek erejével szemben, hanem Jézus cselekszik itt. És olyan szépen fogalmazza ezt meg később az Efézus beliekhez írt levelében, nyilván ez a tapasztalat is mögötte áll, az Efézus 6.12-ben, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Testvérek, miközben az evangéliumot igyekszünk képviselni ebben a világban, lehetetlen azt jól képviseljük, ha úgy tetszik ezzel a csúnya szóval mondom, hatékonyan képviseljük, ha mi életünknek nincs Jézus Krisztussal ilyen szoros közössége. Amikor ez a leányka megszabadul, akkor egészen nyilvánvaló, hogy az ördög lelepleződik. Nem más történik itt, mint a jelenlevők előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az a lélek, aki a leánykába van, nem azonos azzal a Jézussal, akit Pál apostolék hirdetnek, mert mégiscsak furcsa volna, hogy Jézus nevébe elhallgattatják az ingyen reklámot. Az derül ki, hogy ez két különböző világ, és az derül ki, hogy az Isten világa, Jézus Krisztus világa erősebb, mint az a világ, amelyet ez a leányka képvisel. Ez tulajdonképpen az evangélium győzelme. Európa ottani lakosainak meg kell látniuk azt, hogy az a Jézus Krisztus, akit Pál apostolék hirdetnek, élő személy, és valóban úgy van, ahogy ők mondják, minden hatalom az övé. Mert elnémít más lelkeket. Elnémítja azokat, akik az ő ellenségei. De naivság volna azt gondolni, hogy a sátán ebbe belenyugszik. A sátán igazi arca mindig megmutatkozik és kiütközik, amikor vereséget szenved. Mert az ördög nem visszavonulós típus, aki elfogadja, hogy valahol engem legyőztek, és oda nem mehetek többé. Amikor Jézus megkísértéséről olvasunk, Lukács evangéliumának 4. fejezetében, a 13. versben, azt olvassuk, hogy miután az ördög vereséget szenved, Jézus nem enged neki, akkor azt olvassuk, hogy a sátán elvonul tőle egy időre. Egy időre. Nem arról van szó, hogy innentől kezdve a sátán beismerte volna a vereségét. Ő nem visszavonuló típus. Máshol Jézus tanít a kiűzött lelkekről, akik bolyonganak víz nélküli helyeken, s végül úgy döntenek, Lukács 11.24, visszatérünk oda, ahonnan kiebrudaltak bennünket. Visszatérünk oda, s ha üresen találják a szívet, akkor folytatják az ő emberölő gyilkos munkájukat. Kedves testvéreim, a sátán itt se fúj visszavonulót. A haszonleső gazdák gyakorlatilag nekiesnek Pálnak és Szilásznak, mindenféle fajta tárgyalás nélkül ítéletet hoznak, hirtelen első fokon, meg másodfokon is, a város felforgatóinak nevezik őket, egy olyan Isten hit terjesztőinek nevezik őket, amely a római birodalomban nem elfogadott, és ennek kapcsán már ütik, verik őket, és aztán utána azt olvastuk, még börtönbe is zárják, és a börtönön belül a legbelső börtönben, kalodába. Testvérek, itt nincsen tolerancia. Nem tudom, hogy érzékelitek-e. Hogy itt nincsen tolerancia, meg nincsen demokrácia se, vagy ha van is a birodalmon belül, akkor itt az mégsem érvényesül. Amikor az ördög igazi arca felsejlik, akkor testvérek, Isten gyermekeit, Krisztus követőit, az evangélium terjesztőit nem védi meg a világnak a rendje. Akkor érdekes módon nem működik a tolerancia, meg nem működik a demokrácia, mert az ördög mindezeken úgy lép át, mintha nem is léteznének. És hirtelen eluralkodnak az indulatok, nincs többé kontroll. És Isten szolgáit agyba főbe verik, aztán kalodába börtönbe zárják, anélkül, hogy egy szót is szólhatnának. Pedig lenne okuk a szólásra, majd erről fogunk még hallani. Testvérek, ez az ördög igazi arca. Ő az, aki emberölő volt kezdettől fogva, s akinek a neve ezt jelenti, romboló, szétdobáló. Most látjuk az igazi arcát. Akik az evangélium tiszta ügyében szívből elkötelezettek, azoknak ezzel minden időben tisztában kell lenniük. És hadd mondjam így, testvérek, nincs is mit csodálkozniuk. Nincs is mit csodálkozniuk. Az ördög nem könnyű ellenfél. Nem föladós ellenfél. Nem visszavonulós ellenfél. És lehet, hogy 2015-ben azt gondolod, itt nagy baj nem lehet már a kereszténységgel, de arra intelek és figyelmeztetlek, hogy ne hidd el ezt. Az Isten tiszta, egyértelmű világának megjelenése, kiviláglása ebben a világban az ördögöt mindig cselekvésre sarkalja, és ő nem visszavonulós. És ha egyszer támadásba lendül, ha ő újra megbojdítja az emberiséget, akkor hiába bízol demokráciában, hiába bízol emberi jogban, majd meglátod, ahogy meglátták hitvalló elődeink is, hogy ezek téged és engem nem védenek meg. Testvérek, tisztában kell ezzel lennünk, és idézőjelbe teszem, nincs is mit csodálkoznunk azon, amikor a világban körülöttünk ez történik. Mit mondott Jézus az ő tanítványainak? János 15:18-19. Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Jézus azt mondja a tanítványainak, ne csodálkozzatok, ne csodálkozzatok. A világban gyűlölet van, és ez a gyűlölet felétek azért van, mert én kiválasztottalak benneteket magamnak. Megszabadítottalak benneteket. És a világ fejedelme, az ördög, ezt nem hagyja annyiban. Látjuk, ahogyan az evangélium ügyével partra szállnak emberek Európában, és Jézus, akit hirdetnek és prédikálnak, bizonyítja, van hatalma az emberi szív fölött. És most látjuk, ahogy Jézus Krisztus bizonyítja ebben a második győzelemben, hogy minden ördögi lélek, maga az ördög is térdre van kényszerítve, ha ő megjelen. A sötét szellemvilág megítéltetett. És ezt tudnia kell Európának is. Tudnia kell nem csak az apostoloknak, hanem mindazoknak, akik hallják az evangéliumot. Mert ez azt üzeni nekünk, hogy a mi reménységünk nem hiába való Krisztusban. És ez a történet arra is emlékeztet bennünket, hogy boldogok, akik hisznek az Isten megtartó és üdvözítő erejében az evangéliumban. Ahogyan Pál apostol is vall erről, nem szégyellem az evangéliumot, mert az Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Az üdvösség útja Jézus Krisztusban előttünk van. És nekünk az a csodálatos hivatásunk, hogy ördögi ellenszélben, hitetésben ezt a tiszta világot képviseljük és szóljuk. Isten adjon nekünk erőt arra, hogy vele igaz, szívbéli, hitbéli kapcsolatra jussunk. És ebben a kapcsolatunkban megmaradva, ha kell, az evangéliumnak szenvedését is vállalva, hirdessük ma is, ebben a nagyon színes világban az egyetlen fehéret, az egyetlen tisztát, az egyetlen üdvözítőt, mert ő győzött, és az ő győzelmébe avatott bennünket is. Legyen övé ezért a hála és a dicsőség. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 272. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 272. dicséretünk 5. és 6. verse így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt innék is.
Amen.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki emlékeztesz bennünket, hogy nem csak egy vagy a sok közül, hanem az egyetlen vagy, aki megragadható, és aki az üdvösség útját és kapuját jelented minden benned hívő számára. Dicsőítünk téged, hogyha megajándékoztál már bennünket élő hittel, de kérünk mindazokért, akik még nem bíznak benned, vagy nem látják a te hatalmasságodat, hogy könyörüljél meg rajtuk, és hozzad el az alkalmas időt az ő életükbe, amikor megnyílik szemük annak meglátására, hogy nem lehet nekünk másban reménységünk, egyedül csak te benned, életünkre és halálunkra nézve. Dicsőítünk téged azért, mert a te győzelmed örök, amellyel tétre kényszeríted a te ellenségedet, az ördögöt. Dicsőítünk téged azért, mert az evangélium győzött, és azért, mert te újra és újra győzelemre viszed a te ügyedet, keresed, hívod, megtalálod és megragadod a tieidet minden időben. Köszönjük te neked, hogy ebben a te munkádban munkatársaiddá fogadsz bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy veled élő és szoros kapcsolatban lévén fölismerjük az alkalmas időket, a lehetőségeket, s még inkább tisztuljon a mi látásunk arra, ami az ördög munkája, még akkor is, hogyha olyannak tűnik, mintha igaz lenne. Adj nekünk lelki látást a mostani időben, s add nekünk azt, hogy ragaszkodhassunk te hozzád és a te igazságaidhoz. Adjad, hogy ennek szenvedését is készek legyünk fölvállalni, ha ez a szenvedéseket jelenti a mi életünkben. Kérünk, hogy így erősíts meg a te népedet, a mi egyházunkat, hogy lehessünk a te igazságaidnak hű, igaz képviselői. Légy segítségül így nekünk az elkövetkezendő héten is. Hadd legyen a mi életünk egyértelmű, hadd legyen a mi szívünk egyedül csak a tiéd. Hallgass meg könyörgésünket, és a te áldásoddal védj körül bennünket. Különösen kérünk most azokért a testvérekért, akik gyászból és veszteségből jönnek ide közénk a te színed elé. Emlékezzél meg róluk, töröld le az ő könnyeiket, légy az ő vigasztalójuk, és adjad, hogy szomjúság támadjon az ő szívükben a te világod után, amely Jézus Krisztusban elérhető számukra is. De kérünk gyermekeinkért, ifjainkért, kérünk téged idős testvéreinkért, kérünk téged mindazokért, akik dolgoznak, fáradoznak, családjaik jól létéért. Úrunk, tedd a mi kezeink munkáit maradandóvá, és adjad, hogy akármit teszünk, szóval vagy tettel, azt hadd tegyük a te dicsőségedre, neked való hálából. Járj előttünk az élet ösvényein, hogy mi követhessünk téged, a mi jó pásztorunkat. Amen.